betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. Az egészségügyi ellátórendszer egy kulcsfontosságú terület minden országban. A megfelelő működéséhez pedig egyrészt szükség van megbecsült szakemberekre, akik jól végzik a munkájukat, másrészt megfelelő felszerelésre, harmadrészt pedig a gyakorlatban is működő szabályozásokra. Romániában is az utóbbi időben számos elégedetlen lehetett hallani erről a területről, közben pedig beszélni kell az orvoshiányról is, ami a vidéki területeket érinti főként. Témánk orvosképzés és egészségügyi rendszer állapota. Erről beszélgetünk tehát a mai Medicinában, meghívottam dr. Vas Levente, egészségügyi szakpolitikus, az Egészségügyi Minisztérium volt államtitkára, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a Medicinába. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást!
Doktor úr, kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy hétfőn elkezdődött az új tanév a marosvásárhelyi George Emil Paladé Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetemen. Mennyire fajsúlyos napjainkban az erdélyi magyar orvosképzés, mekkora vonzerővel bír ez a fiatalok körében meglátása szerint?
Egy jól menő szakmáról van szó, egy híres egyetemről, még akkor is, hogyha az utóbbi években rájár a rúd, ahogy mondják, nincs meg a magyar tagozat, habár a törvény szabatolja ezt 2011 óta. Mégis töretlen az érdeklődés a fiatalok részéről, és a 130 helyre egyre nagyobb számban, arányban jelentkeznek orvostanhallgató jelöltek, akik ezt a szakmát választanák. Mellette az asszisztens képzés is egy relatív jól fizető, nehéz szakma, és ott is azt látjuk, hogy lenne keresleti oldalon, tehát szülői és diák oldalon igény arra, hogy mind románul, mind magyarul folyamatosan növeljük ezeknek a képzési helyeknek a számát.
És tisztában vagyok vele, hogy mint volt diákszövetségi elnök, mint tiszteletbeli diákszövetségi elnök követi, hogy mi történik az egyetemen. Miről számolnak be a diákok? Mi az, ami megfelelő meglátásaik szerint, és mi az, ami javítást igényelne az orvosképzés, az orvos oktatás területén?
Sajnos a Vásárhelyi Egyetemen többek között a Hamburgi Egyetemi szekciójának a megnyitása miatt többek között egy moduláris rendszert vezettek be, ami elég sok hiányosság mutatott rá, ami az orvosképzést illeti itt Marosvásárhelyen, legyen az magyar nyelvű, vagy legyen az román nyelvű képzés. A következő éveknek a feladata, hogy az egyetem vezetősége, román és magyar vezetősége ezekre a problémákra megoldást találjon. És igazából annak a lehetőségét is biztosítsa a fiatalok számára, hogy áttanulhassanak könnyebben, vagy akár egy-egy évet elfogadott évként itt a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Egyetemen más egyetemi központban, más országba végezhessenek el. Én ebben látom ma a legnagyobb kihívást, és abban, hogy a kórházakkal való együttműködés, innovatív egészségügyi ellátási módoknak, legyen az gépi, vagy legyen az gyógyszeres kezelési, újabb technikák, diagnosztikai technikáknak a bevezetésével fejlesszük a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemet, mert annak ellenére, hogy az utóbbi időben van fejlődés, van javulás, gyorsabban haladnak a környező egyetemi központok. Lásd Kolozsvár itt a közvetlen közelünkben, és ha Marosvásárhely nem szaporázza meg a lépést, a fejlődést, akkor elmaradhat, és a Székelyföld kapujaként nyilvántartott Marosvásárhely, akár a vidéki Marosvásárhelytől vidéki kórházak, Csíkszereda sürgősségi kórház, Székelyudvarhely városi municipiumi kórház, de jó perspektívákkal, Sepsiszentgyörgy igazából elejébe kerülhet különböző szakterületeken, különböző szakágokon. Hál' Istennek Marosvásárhely őrzi még mindig kardiovaszkuláris, neuroradiológiai, neurológiai intervenciós területen és más néhány olyan szakterületen, amiben még vannak jó szakemberek, kiemelkedő szakemberek, európai szintű szakemberek, lásd angiológia, de folytathatnánk hematológiával vagy bármelyik más szakterülettel. Vásárhelynek még mindig megvan a potenciálja, hogy a human erőforrás képzés szempontjából benne maradjon a Románia és a Kárpát-medence élitben.
Doktor úr itt említett egy érdekes dolgot, hogy Marosvásárhely mellett húznak el a városok. Először egyetemi szempontból nézzük ezt meg, hogy miért maradtunk le ennyire fajsúlyosan Kolozsvártól, mert azt hiszem, hogy ez most már kijelentető, hogy lemaradtunk orvosképzés tekintetében.
Nagyobb egyetemi központ Kolozsvár, nagyobb város, erősebb gazdasági szempontból, és én azt is mondanám, hogy rendkívül fontos, hogy a kolozsvári felállásban van városi alárendeltségben lévő kórház, és van megyei alárendeltségben lévő kórház is. Tehát a város is konkrétan aktívan hozzájárul a székelyföldi nagyvárosokhoz hasonlóan, például Kézdivásárhely, Székelyudvarhely, vagy megyei tanács szinten Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy hozzájárul a kórházi infrastruktúrának, a nagy gép beszerzésnek elsősorban a lobbizásához, hogy Bukarestből, hogy különböző más Európai Uniós forrásokból több pénz jöjjön az illető kórháznak. Ez az első és a legfontosabb magyarázata. A második, hogy Marosvásárhelyen a pavilionáris kisebb épületes szerkezetnek köszönhetően egy-egy szakterület valamiért elmaradt a fejlesztésben. És erre egy konkrét, már megoldott, hál' Istennek részben megoldott problémát tudok felhozni, ilyen az onkológiának a helyzete. 2011-ben, amikor Cseka Attila miniszternek, RMDSZ-es miniszternek a tanácsosaként dolgoztam, készítettem egy olyan fölmérést, hogy Marosvásárhely hány millió embernek áll rendelkezésére, vagy hány százezer embernek áll a rendelkezésére az egészségügyi térképén Romániának. Ugye Marosvásárhely 130 ezeres, 120 ezeres város, a megye 500-550 ezeres megye. Marosvásárhelyhez képest az jött ki, hogy 1,2 millió embernek áll a rendelkezésére egészségügyi szempontból, ami bőven fedezi a Hargit, a Kovászna megyét, és a környező megyék közül is elég sokat magáénak tudhat, ha csak a közvetlen környezetet nézzük, de akár Völcsa, Szucsáva, Botosány és más távolabbi megyék is igazából Marosvásárhelyre járnak első opcióként egészségügyi ellátásnak az igénybevételéért. Igen ám, de onkológia területén például nem 1,2 millió, hanem mindössze 300 ezer embernek álltunk a rendelkezésére abban az időben, ami egyértelműen azt mutatta számunkra, hogy stratégiai döntést, taktikai döntést kell hozni, és föl kell zárkóztatni Marosvásárhelyi onkológiai kezelést ahhoz az elváráshoz, amit az Európai Unióban már láttunk, amihez Kolozsvár sokkal hamarabb neki kezdett. És ennek eredményeképpen 2017-ben parlamenti munkával, az akkori minisztereknek, ugye parlamenti koalícióban voltunk a szociáldemokratákkal, a meggyőzésével sikerült az onkológiai klinikának a fejlesztését elindítani, amiben egyértelműen partner volt a megyei tanács is, és így 2020-as évek elejére sikerült az épületet felújítani, utána pedig világbanki támogatásból már előre jól megtervezetten sikerült a radiológiai sugárközpontot, lineáris gyorsítót is igazából felújítani, egy 2,7 milliós világbanki támogatás finanszírozással kölcsönből, amit az állam majd visszaad, központból pénzt hozni Marosvásárhelyi onkológiának a fejlesztésére ilyen típusú befektetésekkel, innovációval, lásd azótától a magánonkológiai kórháznak a szektorsemleges befogadásával, ami ugye a Marosparton készült, lehet Marosvásárhelyi Egyetemi Központ hírnevét öregbíteni.
De akkor milyen lemaradásról beszélünk kimondottan az egyetemek a felsőoktatás tekintetében Marosvásárhely és Kolozsvár között, ugye ez a legközelebbi olyan nagyváros Romániában, ahol van orvosképzés, nyilván Bukarest az távol van.
Kolozsvár igazából Jász, Bukarest elsősorban, után a harmadik legnagyobb egyetemi központunk. Tehát igazából nehéz Kolozsvárral versenyezni egy ilyen gazdasági helyzetben, amikor Kolozsvárnak egyértelműen lakosságszámba és gazdasági erőbe is több jutott, és az elkövetkezendőkben is több lesz. Azzal tudjuk megtódani, hogyha a mi szakembereink, visszatérek az előbb tárgyaltakra, akár egy éves külföldi útjaik révén, áttanulás révén olyan technológiákat, technikákat hoznak be, hogy innovatívak leszünk, és akár első megjelenéseként egy innovatív technológiát Marosvásárhelyen vezetünk be. Lásd az egyetemnek az a szándéka, hogy egy innovatív új kampuszt, egészségügyi kórházat, egészségügyi innovációkkal foglalkozó és fejlesztő kórházat alakítson. Ezeket próbáljuk úgymond első rendűvé tenni, ezekhez finanszírozást szerezni. Ebben a rektornak a kezdeményezései azok jók. Az más kérdés, hogy ebben milyen részt képzel el a magyar képzésnek, a magyar oktatóknak és a magyar főorvosoknak, hiszen azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy Marosvásárhelyen nő az orvosok száma, a magyar orvosok száma, nem olyan mértékben nő, mint ahogy a közszférában a román kollégáknak az aránya van. Tehát magyarul szorulunk ki az állami szektorból, azt lehet mondani, és a magánszektornak a fejlesztése, a szektorsemleges fejlesztése, a betegek számára biztosított finanszírozás a magánszektorban is egyedüli garanciája, hogy egy fenntartható, a betegek szempontjából elfogadható és jó minőségű egészségügyi ellátást tudunk az elkövetkezendőkben is nyújtani. És számunkra, érdekes módon a magyar betegek számára, Marosvásárhely még egy kolozsvári nagy egyetemi központ, gazdag egyetemi központ árnyékában is nagyon messze menően megvan a létjogosultságunk, mert a betegutak, amit megszoktak évtizedek alatt a betegek Székelyföld különböző más részeiről, azok Marosvásárhelyre vezetnek. És mi még állami szektorban, vagy akár a magánjáró betegrendelőinkben, amiket fejlesztenünk kell, képesek vagyunk minőségi diagnosztikai eljárásokkal jó diagnózist adni, és adott esetben képesekkel legyünk mi marosvásárhelyi orvosok, amikor valami olyan esetet látunk, amit tudjuk, hogy Marosvásárhelyen ideig, óráig még nem lehet a legjobb, legperformensebb gépekkel vagy innovatív kezelésekkel megoldani, tovább küldjük ezeket a betegeket akár Kolozsvárra, akár külföldre, vagy akár más egyetemi központba, ahol erre megoldást találhatnak. Ez a szerénység, a szakma iránti tisztelet, a betegek iránti feltétlen elkötelezettség az, ami Marosvásárhely számára azt a, mondjam azt, lehetőséget biztosítja, hogy közbe fejlesztve az oktatást, közbe fejlesztve az egészségügyi ellátás, gépparki, minőségi ellátás biztosító hotelszolgáltatási és egyéb részeit, ne veszítsük el a betegutakat, a kiárt betegutakat, és a betegek bizalommal forduljanak a legkisebb problémájukkal is, ha ne talántán Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön nem találtak megoldást, vagy szeretnének egy második diagnózist, amit biztosító pénztár amúgy fizethetne, mert Nyugat-Európában, Magyarországon erre van már példa, Marosvásárhely megmaradjon stratégiai központnak.
Említette a fejlesztéseket, mire lenne akkor szükség Marosvásárhelyen a régióban, mind az állami, mind pedig a magánkórházak esetében, milyen úton kéne elinduljanak ezek, hogy felzárkozzon a régió, hogy még versenyképesebb legyen az ország többi részével szemben?
Marosvásárhelynek az a feladata, és jó a kérdés, hogy ne csak Marosvásárhelyt, hanem az összes olyan megyéjét fejlessze, ahonnan ő betegeket kap. És ugye első körben a közvetlen mellettünk lévő, és elsősorban magyarok lakta, vagy szorvány magyarsággal rendelkező megyékre gondolok, RMDSZ-es politikusként is. És azt gondolom, hogy nagyon világosan kell lássuk azt, hogy az egészségügyi ellátórendszerben egy oldalon vannak a betegek és a biztosító pénztár, aki ott kellene legyen a betegek mellett folyamatosan, ugye mert az ő pénzüket minden hónapban megkapva számukra kell egészségügyi szolgáltatást vásároljon a szolgáltatóktól. A szolgáltatók azok ugye a kórházak, és itt kiemelném a családorvosi rendelőket, a járó betegrendelőket és a betegirányítási intézményeket, amik még nincsenek kialakítva, de nagyon nagy szükség lenne rá, hogy a beteg ne csak egy küldőpapírt kapjon a kezébe, akár a családorvosától, akár a járó betegrendelőben más szakorvostól, hanem egy irányítást, egy jó szót is, hogy azzal a betegséggel, azzal a küldőpapírral pontosan hova, mikor kell jelentkezzen, tehát be is programálják, legyen az a legközelebbi járó betegrendelő, vagy akár ha olyan probléma van, akkor egy távolabbi, akár más városban lévő járóbetegrendelő fele. És a harmadik oldal az igazából a minisztérium politikai, önkormányzati szinten megfogalmazható egészségpolitikai irányítás. Ennek a három szintnek az összehangulása hozná el azt, amit mi jónak tartunk RMDSZ-ként, hogy több járóbetegrendelő legyen, jobb járóbetegrendelő finanszírozás legyen az egyes konzultációkra, hogy a fiatal orvosok, akik végeznek, azok motiválva legyenek, hogy kisebb betegszámnál is, mert még nincs kialakult pacientúrájuk, de megnyissák a rendelőiket ne csak Marosvásárhelyen, hanem a vidéki, az önáltal mondott hiány, orvos hiánnyal küzdő vidéki kisebb településeken is, és ha Sepsiszentgyörgy melletti községekben, ha a Székelyudvarhely melletti községekben van családorvos, van betegirányítás, akkor ez Marosvásárhely számára is, mint egyetemi központ, egy biztonságot jelent, mert ezek az orvosok ezeket a betegutakat használva Marosvásárhelyre irányítják orvosi ellátás biztosítására a súlyosabb eseteiket. Tehát Marosvásárhely fejlesztése szorosan összefügg a vidéki kórházaink jól megtervezett taktikai, stratégiai fejlesztésével, amiben például létfontosságú kérdés, hogy a Marosvásárhelyen jól végzett agyvérzéses isémiás, tehát vérnélküliségnél, az agyvérnélküliségnél, infarktusánál igazából, ami a szívnél is ugye megvan, meg tudunk oldani éren keresztül, intraluminálisan felmenve az agyba, meg tudjuk oldani ezeket a vérzéses, vagy akár vérnélküli területeknek a gyógyítását, és ezt a betegek érdeke, hogy például Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredába is, megyei sürgősségi rangú kórházakba megvalósítsuk. Mert Marosvásárhely egyetemi központként nem a legegyszerűbb esetekkel kell foglalkozzon, hanem a komplikáltabb esetekkel, amit esetleg egy-egy ilyen kisebb vásárhelyhez képest kisebb központ nem tud ellátni, de a betegbiztonság azt kéri, hogy nagyon gyorsan abból a Szentgyörgy melletti községből Sepsiszentgyörgyre vagy Csíkszeredába bevívva a beteget, meg lehessen nagyon gyorsan oldani a vérnélküliségét annak az agyi területnek, és ezáltal megmentve a betegeknek 50-60%-át, a statisztikák ezt mutatják, attól, hogy egy ilyen roham után akár valamilyen bénulással ágyban fekvő betegé akár változzanak, ami kiadás szempontból, ugye az egészségügy sajnos össze van kötve a gazdasággal, egyértelmű, hogy olyan mértékű pénzsporlást, egészségnyereséget jelent, hogy abból a pénzből lehetne simán finanszírozni ezeknek az ellátásoknak a széleskörű kiterjesztését. Marosvásárhely pedig didaktikai, metodológiai központ lehet. Ezért kell egy egyetemi központ, és mellette az az 5-6-7 megye, akit ők ellát és fejleszt.
De ahhoz, hogy ellátás legyen, ahhoz, hogy működjön a szolgáltatás, szükség van emberre is az intézményeken és a felszereléseken túl. Mennyire akarnak itthon maradni a mostani egyetemisták, a jövő orvosai, és most nem a vidék és a város közti különbségekre gondolok, hanem arra, hogy egyáltalán Romániában képzelik el a praktizálásukat.
Az orvosképzés Romániában egy túlméretezett rendszer, és ez az, amiért biztonságban vagyunk mondhatni. Mert körülbelül 40%-kal több orvost képzünk, mint amennyire a rendszernek van képessége, hogy évről évre, 2-3 éves ciklusokba magához szívja és a munkaerőpiacra beengedje. Magyarul azt lehet mondani, hogy programálton külföldenek, Nyugat-Európának képezünk orvosokat. Legyen az Magyarország részben, vagy átmeneti periódusban, de utána Németországnak, Svédországnak, Norvégiának. És így sorolhatnám akár az Egyesült Államokat, vagy Franciaországot. Egyre jobban csökken az Olaszországba kimenők száma, Spanyolországba kimenők száma, de ott is vannak gyerekeink már elég nagy számban. Pont ezért arra hívnám fel a figyelmet, hogy nem az orvostanhallgatók a hibásak, hogy el akarnak menni körülbelül 40-50%-ban már az egyetem padjaiból. A túlképzést lassítani kell, de vele párhuzamosan, hogy a betegek ne szenvedjenek, mert a kevesebb számból, ha elmegy fele, akkor egyértelmű, hogy nem marad orvos még annyi se utánpótolni ezeket a vidéki hiányt, mint amennyit mai nap számolhatunk. Igazából mellette törvényi rendelkezéseket kell módosítani, és itt jön benne a harmadik szint, amiről beszéltem, hogy ne csak a kórházaknak a fejlesztésével gondolkodjunk, hanem olyan finanszírozási rendszert teremtsünk közös akaratból, és itt állampolgári feladatunk is van, hogy hangoztassuk, hogy az egészségügynek több pénzt kell adni, és esetleg nem a hadügynek, vagy nem a más szakterületeknek kell több pénztámogatást adni, hanem az oktatásnak és az egészségügynek, hogy többet lehessen fizetni a járóbeteg rendelők fenntartására, diagnosztikai CT, mágneses rezonanciás központok fejlesztésére, és indikátorokkal mérve egy-egy ciklus elején és politikai ciklus végén azt mondani, hogy csökkenteni akarjuk a várakozó listákat. Azt szeretnénk, hogyha a betegek mondjuk onkológiai ellátásban egy hét alatt diagnózishoz, vagy képalkotó eljáráshoz jutnának, egy CT-hez, egy mágneses rezonanciához, egy hét alatt szövettani lelethez jutnának, és egy hét alatt legkésőbb szövettani diagnózishoz is jutnának, majd ezt követően legtöbb egy hónap alatt kezdődjön el a véglegesnek számító onkológiai kezelésnek az elindítása. Ez csak akkor lehet, hogyha megnöveljük a finanszírozást, és mint befolyásoló gomb ezáltal növeljük az orvos-beteg találkozást, és az egyetemi központok támogatásával Marosvásárhelynek ez egy kiemelt fontos fontosságú területe. Megmagyarázzuk az orvostanhallgatóknak, fiatal orvosainknak, hogy például Marosvásárhelynek évtizedek alatt az volt az egyik legnagyobb erénye, hogy emberségesen beszélnek a beteggel, hogy megmagyarázzák a betegnek, hogy milyen problémája van. Hogy az interneten mai világban összeszedett információk kavalkádjából és kiszűrhetetlenségéből, félreértelmezéseiből a betegnek az agyába sokszor nehezebb és időigényesebb, mint hogyha az elejétől te magyarázod végig ezt az esetet. Rendet csinálunk a betegek fejébe, megmagyarázzuk, rájövünk, hogy esetleg mit nem értett meg, és ezáltal biztosítjuk magunk számára, orvosok számára annak a lehetőséget, hogy a beteg megértve a saját problémáját, az okokozati összefüggéseket, tényleg partner a kezelésnek az elindításában. Érti, hogy miért kell azt a gyógyszert reggel falnia, és miért nem este. Érti, hogy nem szabad az egyik gyógyszert befalni, és a másikat nem befalni, mert akkor gyakorlatilag nem biztos, hogy még 50%-át is eléri a javulásnak mind, amit az orvos vár. És miért fontos, hogy az orvos és a beteg kommunikációjában az orvos az első 2 percbe hagyja, hogy a beteg mondja el. Ebben a sietős világban ez nagyon nagy kérés, hogy a beteg mondja el 2 percig, hogy miért ment az orvoshoz, és az orvos ne befolyásolja már kérdésekkel az első perctől türelmetlen esetleg gyorsító kérdésekkel, hogy a beteg mit mond el. Mert a betegek nagy része ilyenkor megáll, elfelejti a gondolatmenetét, amit ő előre eltervezett esetleg, hogy mit fog elmondani az orvosnak, és automatikusan válaszolva a kérdésekre a legfontosabb információk az orvos számára, amiket kaphat egy betegtől az anamnézis során, azok elkallódnak, és így jelennek meg leggyakrabban a téves diagnózisok, aminek eredményeképpen a beteget küldözgetik jobbra-balra, ami kiderül, hogy elvekben esetleg más baja van.
Van erre politikai akarat, amit itt elmondott, hogy legyen egy átfogóbb rendszer, legyen egy fejlesztés, és valóban legyenek indikátorok, illetve hogy egy ilyen monitorizálással jobb, nagyobb arányban itthon lehessen tartani a pályakezdő orvosokat?
Igen. Van olyan törvényünk, amit 2018-ban fogadtunk el, egy nagyon egyszerű kicsi törvény. A teljes parlament megszavazta a mi törvény kezdeményezésünket, és az arról szól, hogy magánrendelőben is, hogyha végig is úgy döntök, hogy elmegyek és kifizetem azt a konzultációs díjat, és nem várakozok valahol várakozó listán, járóbetegrendelőbe, a kórháznál, vagy valahol máshol, akkor az orvosnak biztosító pénztáros szerződés nélkül is legyen lehetősége számomra az ingyenes küldőpapírt, a CT-re, mágneses rezonanciára, ekográfiára, laboratóriumi vizsgálatra, vagy a kompenzált receptre, vagy ingyenes receptre gyerekeknél felírni számomra a diagnózis felállítása után a kezelést. És ne kelljen visszamenjek a családorvoshoz, ne kelljen elmenjek más járóbetegrendelőbe, ahol szerződés van a biztosító pénztár és az orvos között, hogy ezeket a biztosításommal járó szolgáltatásokat megkapja. Megvan ez a törvény, és 2023-tól gyakorlatilag most már másodszor nyomják el 2025. januárjára az érvénybe léptetését. Ha visszakerülünk a kormányba, akkor ez lesz az első intézkedésünk, amit többek között megpróbálunk majd kijavítani, és lehetőséget adni, és összefüggnek a dolgok, lehetőséget adni fiatal szakorvosoknak. Mert sokszor hajlandó lenne a hazatelepedő fiatalnak támogatásként is egy 150 lejes konzultációs díjat kifizetni, ellenőriztetni magát a szülőföldjén gyermekkorából ismerő családi barát, vagy éppen az osztálytársnak a szüleje, édesapja, nagyapja, amikor meghallja, hogy a gyerek hazajött, az a fiatal gyerek, akit ő valamikor a fia mellett, vagy az unokája mellett lát őt látszani, és most rendelőt nyitott, hogy támogassa ezeket a fiatalokat, hogy az elindulásukat segítse. Ehhez azonban az államnak muszáj hozzátennie a kis pénzt, ami szükséges ehhez, és hogy van-e szándék rá, a politikai szándék az RMDS-ben van, Kelemen Hunor ezt nagyon világosan, például a kampánynyitó beszédében elmondta, prekampányító beszédében, hogy a digitalizáció az egészségügyben, a betegek jártásának a megszüntetése, azok rendkívül fontos tényezők. Van lehetőség, mert gondoljuk csak el, az egész járóbeteg rendelő finanszírozás, az mindössze 2%-ot viszel az összegészségügyi költségvetésből. Egy normális, jól működő egészségügyi ellátó rendszerben 5-15%-kal kell növelni évente a finanszírozásnak a mértékét. Itt van benne az infláció, benne van az is, hogy egyre több innováció, technológia jelenik meg, nő amúgy is az ország költségvetése. Tehát egyszerű, sima politikai döntés lehet az, hogy a növekvést biztosító 5-15%-ból mindössze ugye annak egy tizedét vagy egy negyedét arra szánjuk, hogy a betegekhez minél közelebb járóbetegrendelőket lehessen nyitani, hogy ne kelljen minden egyes ügyes-bajos dologért egyetlen egy problémáért, ugye legalább kétszer-háromszor, mert elmész egy helyre, kiderül, hogy nem oda kell menj. Átküldenek a következő két napon belül egy másik helyre, tehát haza kell menjél vidékre, utána megint vissza kell gyere. Ez, ha meg tudod egyedül tenni, akkor jó, de ha nem, akkor a gyermeknek, a szomszédnak, az unokának a bevonását is jelenti. Tehát hány és hány ember aznap úgymond nem dolgozik, csak azért, hogy neked a logisztikai mozgást biztosítsa, meg lehet csinálni ezt. Van ilyen politikai szándék, és nagyon remélem, hogy parlamenti munkánkkal is, és akár a kormányra kerülve, ugye ez a cél, ez most a nagy válasz, ennek a decemberi választásnak a tétje, igazából, hogy visszakerüljünk kormányra, és ezeket nagyon gyorsan, operatívan már a mandátum első felében megoldjuk.
Említette azt, hogy az idősebbek támogatnák a hazatérő gyermekeket, akár azzal, hogy elmennek egy konzultációra. Ebben keresendő, vagy itt keresendő akkor az, hogy a vidéken se legyen orvosi hiány, hogy a fiatal szakorvosok visszaköltözzenek a szülőföldjükre, vagy menjenek el egy olyan területre, ahol tényleg hatalmas szükség van az ő munkájukra.
Egyre nagyobb, ahogy én látom, azoknak a száma, aki kénytelen kelletlen, de igazából taktikai, stratégiai, családtervezési szempontokból is, például vegyük a Marosvásárhely példát, de bármelyik nagyvárost vagy kisebb várost is Székelyföldről vehetünk, a perifériákra költöznek, családi házakat építenek. Maros-Szentgyörgyről bejönni a Bolyai iskoláig 8 kilométer. Tehát 8 kilométer Sepsi-Szentgyörgyön az azt jelenti, hogy szinte a második faluba, Kiénbe, vagy szinte Récsre lehetne költözni, és onnan be lehet járni. Tehát egy orvosnál, ahol ha nem költözik ki, egy városban lakik, nem is kell a gyerekeket behozza iskolába, hogy kimenjen akár, és Nyárádszeredában, vagy Cintoson, vagy Mezőség bármelyik településén rendeljen, ez nem egy olyan ördöngös dolog. Ha az ottani polgármesternek biztosra tudjuk a partnersége megvan, ha megvan egy rendelő, amit közösen együtt fejlesztenek, az a közösségnek marad, tehát azért az orvos nem is kell belefektessen a fiatal kezdő orvos, és megegyeznek, hogy ha jó finanszírozás van, biztosító pénztáros finanszírozás, ami a politikumnak a feladata, hogy ott ő ezeket a rendelőket megnyithassa. Egészségügyi házak vannak Székelyföldön, Ditróba dolgoztam ilyenben még, amielőtt a parlamenti mandátumom 2016-ban elkezdődött volna. De más településen is, ahol pedig nincsen, ott tudjunk kialakítani ilyeneket, ugyanabban a rendelőben egyik nap az egyik szakorvos, másik nap egy másik szakorvos rendelhet. Tehát nem csak a beteg járhat, hanem az orvos is járhat. Ha kívánatosá tesszük ezt, ha a polgármester úr megsüvegeli egy-egy rendezvényen, úgymond a fiatal orvost, megdicséri, meghívja, érdekelté teszi ebben a dologban, hogy a fiatal orvos megkóstolja, hogy nem csak egyetemi központban van élet, hogy az orvoslásnak talán a legszebbik része pont a diagnózisnak a felállítása. Az a legnagyobb kihívás, mert utána már megvannak a kezelési sablonjaink. Igazából a beteg reakciója a kezelési sablonokra, és hogyan gyógyul meg, egy szép kihívás az orvoslás szempontjából. Ezek mind-mind olyan dolgok, amik mi szakmánkat gyönyörűvé teszik, szépé teszik, és ha ezt el tudjuk a fiataloknak, és el kell tudjuk mondani a fiataloknak, motiválnunk kell a fiatalokat erre, akkor már 5-6 évvel meg fog változni. Az a tendencia, ami ma megfigyelhető, hogy egyre többen akarnak külföldre menni, annak ellenére, hogy az elmúlt periódusban sikerült a fizetéseket nagy mértékben növelni, felzárkóztatni a kelet-európai tömbben megfigyelhető, ott is növekvő egészségügyi, orvosi és asszisztensi fizetésekhez.
Beszélgessünk egy kicsit a nem diákokról, de nem szakorvosokról, vagyis a rezidensekről. Ugyanis lehet hallani egyrészt olyan történeteket, hogy vannak olyan rezidensek, akik jóformán nem kell bejárjanak, gyakorlatra nem kell ott legyenek az orvos mellett, és nem az ő hibájukból, hanem az adott rezidenciátus vezető, vagy éppen a rendszer hibájából. Mit tudnak ők tenni ebben az esetben?
Ez egy elítélendő történet, és az nem csak erkölcsileg, az orvos inasnak a szempontjából elítélendő, mert ugye nem tanul. Úgy telnek az évek, hogy lehet, hogy elméletet megtanulja a könyvekből, de gyakorlati képzésen nem vesz részt, így két balkezes maradjunk ennyibe, annélkül is értenénk a balkezeseket. Két balkezes emberré válik, ez a baj, itt törvényi kérdés is van, tehát alá kell írni a jelenléti éveket. Tehát lehetetlen és megengedhetetlen, hogy azért a munkáért, amit számára ezekben a kórházakban az inas évek alatt biztosítani kell munkát, mint munkamennyiség, azt ne végezze el, ne legyen erre felelős, aki felel ennek a munkának a, és ennek a tanulási görbének. Itt egy tanulási görbéről beszélünk, egy folyamatról, hogy hogyan kell egyre többet műtsön, különböző más műtéteket végezzen, különböző más diagnosztikai eljárásokon részt vegyen, igazából pénzügyi felelősség szüksége is van annál a rezidens képzésért felelős embernél, aki ezt elhanyagolja. Azért változtattuk meg egy másik törvénymódosításunk 18-ban, 18 végén a törvényt, hogy a egyre növekvő rezidens orvos számot, ami 26 ezer, képzeljük el Romániában, a 11 egyetemen 26 ezer orvos inas, rezidens orvos dolgozik egytől akár 6 évig, mehessen ne csak egyetemi központban, hanem a szülőföldre hamarabb hazamenve, nagyobb periódust, nagyobb időt eltöltve, Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredába, Gyergyószentmiklóson tölthessen, mindenhol, ahol a kórház vezetősége és az osztályvezető rendelkezik azzal a szakmai tudással és gépparkkal, betegállománnyal, ami szükséges ahhoz, hogy megtanulja könnyebben, a beteghez közelebb, hozzáférve a műtétekhez. Nem 2-3 naponta harmadkészként, hanem minden nap másodkészként bemenve egy-egy műtéti eljárásra, megtanulja a csinyát, binnyát az orvoslásnak, a kezeléseknek, és hogy lássa, legyen saját betege. Ez az, amiben az elkövetkezendő mandátumban figyelnünk kell, hogy az ötödéves, utolsó éves orvosi inasok, rezidensek is már dolgozhassanak saját szabad orvoslás gyakorlati jogával, még akkor is, hogyha ezért akár kell egy parciális vizsgát tenni előtte, vagy pedig egy főorvosnak a segítségét kell kérni, hogy garantáljon azokért a diagnózisokért.
De mit tehet az a rezidens, aki haza szeretne menni, vagy akármilyen oknál kifolyólag kéri az áthelyezését egyik településről a másikra, és ezt a rezidenciátus vezető nem akarja hagyni, megtagadja ezt az áthelyezési kérelmet. Mennyire csorbíthatja ez továbbá még a rezidensnek a motiváltságát a szakma iránt? Mit lehet tenni, és milyen következményei lehetnek? Merem úgy kérdezni, milyen negatív következményei lehetnek?
Egy ilyen régi hübérrendszeri hozzáállás az, amikor nem akarjuk engedni a rezidenst. Amikor egy ismeretlen embert, maradjunk ennyibe, egy orvos kollega, egyetemi oktató, legyen az magyar, legyen az román, nincsen ebben semmi különbség, úgymond gondoskodó magatartással és idézőjelbe a gondoskodást, úgy gondolja és azt mondja, hogy hát nem engedlek el, mert akkor nem fogsz ott tanulni. Elnézést, egy Sepsiszentgyörgy, egy Csíkszeredán betegeket gyógyítanak, főorvos kollégák gyógyítanak betegeket, meggyógyulnak a betegek. Mi az, hogy nem tanul? Ott. Ugyanúgy tanul, maximum nem tanul meg minden patológiát, mert egy-egy kisebb kórházban nem jelenik meg, vagy nem olyan gyakori egy-egy patológia, mint egy egyetemi központban. Tehát visszautasítani az ilyen kérést, azt egyszerűen tisztességtelennek tartom, és azt gondolom, hogy legtöbb egyetemi központban dolgozó rezidensekkel foglalkozó orvos kollega, egyetemi oktató korlátozhatja az évek számát, javasolhatja az évek számának a korlátozását, amit szülőföldön, vagy akár egy kisebb kórházban tölte el az illető, azért, hogy valósan megindokolva minden patológiából lásson orvosinas rezidens kollega, amit esetleg ott nem láthat. Aki ilyen helyzetben van, ma a törvény világosan egyértelműen rendelkezik, hogy nem opcionális kérdés ez az oktató számára, hanem a rezidens orvos kérésére történik, és nem mondja, hogy megtilthatja ezt a rezidens képző, azt arra kérem, hogy jelentkezzen. A Dr. Vas Levente Facebook oldalamra nyugodtan írjon be, és egyénre szabottan megvizsgáljuk, történt már ilyen, megvizsgáljuk, hogy milyen gond van, és ha kell, akkor fel fogjuk hívni a megyei vezetőségeket, fel fogjuk hívni az egyetemi központokat, hogy magyarázatot kérjünk, hogy miért nem akarják elengedni arra az egy évre, amikor akár családi kérdés is lehet, hogy beteg szülő van, és ott szeretne dolgozni, hogy mellette kezelhesse is, mellett gondoskodhasson is egyedül maradt szüleiről egy haláleset után, miért nem akarják elengedni ezt a fiatalt. Ezekre, amikor én megtudom, 99,9%-ukra megoldást találunk.
Nem kell féljen az adott rezidens egy esetleges bosszútól?
Nagyon felkészült kérdések ezek. Jó a kérdés, mert ugye megint hübéri, vazallusi rendszernek a gondolata jut eszembe, és a majd meglátjátok című fenyegetés, hogy majd velem kell szakvizsgálsz. Ma a törvény azt mondja, ugye, hogy vissza kell jöjjön az egyetemi központba, hogy szakvizsgázhasson. Azt tudom mondani mindenkinek, hogy az utolsó hónapban való egyetemi központ váltási kérelmet azt általában nem szoktuk jóvá hagyni. De olyan esetekben, amikor ebből kifolyólag valamilyen megtorlás éri, vagy érné így a helyes a rezidenst, akkor van eszközünk arra, hogy intézkedjünk, és általában ezek az általunk kezdeményezett megoldások nem akaratosak, nem agresszívek, tehát nem úgy hívjuk fel, vagy nem úgy jelzünk az egyetemeknek, hogy rontunk, bontunk, mi történik, hanem sugalljuk minisztériumi szintről, sugalljuk politikai szintről, akár helyi politikai szintről is, hogy nekünk is vannak elvárásaink, amikor ők kérnek valamit, és az nagyon egyszerű, a törvényt kérjük betartani, és az emberi hozzáállást, a szülőföldre való hazatelepedést, mint stratégiai, taktikai lehetőség, hogy itt tartsuk a fiataljainkat, azt egyszerűen érvényesíteni. Nem egy ördöngös dolog. Félre kell tenni a büszkeségeket, félre kell tenni annak a problematikáját, hogy kiírja meg a korlapukat. Ugye sokszor a rezidenseket azért tartják, hogy legyen, aki megírja a korlapukat. Az is kell, de az a rezidens pont Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen is legalább annyi korlapot fog írni, tehát nem érv az itt tartására, mert ott is ugyanúgy tud korlapokat írni, de mellette hozzá tud férni a betegekhez is és a műtétekhez is.
Rohamosan közeledünk a műsoridő végéhez, de még van két téma, ami mellett nem mehetünk el. Az egyik, hogy pénteken Bukarestben az Ambuláns Orvosok Szakmai Szövetsége szervezett egy tüntetést a Győzelem téren, amelynek a témája az orvosi hivatás méltóságának védelme volt. A szövetség közleményében az szerepelt, hogy az orvosoknak a társadalomban való újra pozícionálásáért és a szakma méltóságáért tüntetnek, amelyet kívülről és belülről fokozatosan szabotálnak. Hogyan és kik szabotálják az orvosi szakmát, akár kintről, akár bentről?
Ugye nagyon nagy aktualitása van ennek a Pantelimon kórházban történő súlyos beteg ellátásának a hiányosságai problematikája körül. A minisztériumnak nem sikerült megmagyaráznia nagyon egyértelműen is jól, hogy történt-e ott valamilyen orvosi műhiba, vagy nem történt orvosi műhiba. Nem is tartotta fontosnak ennek a megmagyarázását, és itt van a probléma. Az egészségügyről sokat kell beszélni. Ezért jó, hogy van kivel beszélni ezekről a dolgokról. Mert különbséget kell tenni egy anesteziológiás intenzív terápiás osztályon, ak között a beteg között, aki már évek óta súlyos betegséggel küszködik, és most éppen fellángolt valami, aki már nagyon rég azon gondolkodik, hogy ha a törvény, ha az egyház, ha a vallása megengedni, ha lenne erre szabályozás, akkor akár az eutanáziának a lehetőségével is élne. Különbséget kell tenni ehhez képest azok között, akik palliációra, életük végén valamilyen súlyos betegség miatt, ami akár gyorsan halad, progrediál, tehát néhány héttel, hónappal ezelőtt még nem volt meg ez a betegség, legyen egy daganatos betegségnek a végső stádiuma. Palliatív kezelésre szorulnak, ami elsősorban az élet minőségének a javítására szorul, és nem az élet hosszúságának a megnyújtására. Fájdalomcsillapítás, emberséges körülmények között való egészségügyi ellátás, családhoz közeli léthez kapcsolódik, amit palliációnak hívunk, és a harmadik pedig a haszontalan kezelésnek a kérdése, amikor egy beteg valamilyen nagyon súlyos műtét után, súlyos betegség után, komplikációkkal képtelen már meggyógyulni, képtelen már az orvos társadalom időperiódus 1-2 hét hónapnak a meghosszabbításán kívül javítani a helyzetén, tehát a haszontalan kezelésnek a problematikáját végig tárgyalandó. Én azt gondolom, hogy ez az, ami kiváltotta ezt az esetet, ez az, ami az orvosok reklamációját, orvosi törvénynek a megírását kéri a minisztériumtól, erről lehet szó a következő mandátumban, azonban amíg a minisztérium nem dönt bizonyos irányról, hogy milyen irányba megyünk, amiről itt az előbb beszéltünk, járóbeteg finanszírozás, ennek a kiterjesztés, a családorvoslás, a prevenciónak a támogatása, addig nem lesz egy váz, amire a követeléseket, az orvos törvényt, az orvosokról szóló szabályozó törvényt megszerkessze és megírja.
És a Pantelimon ügyhöz kapcsolódik az utolsó témánk is. Ez az ügy rávilágított ugyanis arra, hogy Romániában nincs denere protokoll, vagyis nincs szabályozva az, hogy az orvosnak mikor van lehetősége úgy dönteni, hogy nem éleszti újra a beteget. Segíteni az egészségügyi rendszert egy ilyen szabályozás, esetleg valamilyen más jogi keretekre lenne szükség? Kérdezem ezt azért is, mert lehet valaki olyan fekszik az ágyon, aki az élettel lényegében teljesen összeegyeztethetetlen, akármilyen szörnyűn is hangzik ez, és értem én azt, hogy más a helyzet, amikor a mi hozzátartozónk, barátunk, szerettünk fekszik azon az ágyon, de akkor is más a helyzet, amikor a mi barátunk, hozzátartozónk nem kap ágyat a sürgősségi osztályon, mert valaki olyan fekszik, akinek mondjuk ki lényegében nincs túlélési esélye.
Jó a kérdésfelvetés, de nem keverném össze a két kérdést. Tehát igazából a rendszernek a feladata, hogy minden olyan beteg számára, aki valamilyen komplikációval, szövődménnyel, akut halál eredményező megbetegedéssel, anesteziológiás és intenzív terápiás ellátásra szorul, annak ágyot biztosítson. Tehát akkor lehet jól dönteni az élet megállításának, még egyszer, egyházak által elfogadott módon, törvények által elfogadott módon, az igennyéről vagy neméről, vagy a haszontalan kezelésnek, amit ön is elmondott, a létéről, indokoltságáról, vagy nem indokoltságáról, ha nincsen fizikális ágyhiány kérdés. Mert ha ágyhiány kérdés van... Igen, tehát ha ágyhiány kérdés van, akkor azonnal támadhatóvá válik az orvos, hogy valamilyen optimalizálási kísérletből félistenként dönti el, hogy ő most ennek a betegnek, vagy annak a betegnek ad ágyat, lélegeztetőgépet, vagy éppen monitort. Pontosan ezért a minisztériumnak a feladata az, hogy kivétel nélkül biztosítsa az anesztezulás intenzív ellátásra szoruló betegeknek az ágyakat, akár úgy is, mint a COVID idején, hogy ágyakat alakít át egyik napról a másikra, egyik óráról a másikra. Egészségügyi menedzserek azért vannak, és kórházigazgatók és orvosigazgatók, hogy átalakítanak egy-egy üresen álló osztály kórtermébe egy AT-s gyors berendezésű átalakítású AT-s kórtermet, hogy ne legyen ilyen probléma. Ez az egyik. Kell legyenek gépek egy sürgősségi kórházba, kell legyenek gépek egy megyei rangú kórházba, municipális rangú kórházba, és ez az orvospolitikának, egészségpolitikának és biztosító pénztárnak is a betegek oldalán lévő pénzzel rendelkező idézőjelben ügyvédnek, betegvédőnek, betegügyvédnek, hogy legyen ilyen bedobható gép. Ott van a katonaság, amikor sürgősségi ellátási vészhelyzetek vannak, és ezt követően pedig kialakítani azt a törvény szabályozást, ami szükséges ahhoz, hogy a betegnek a szenvedését, amit már nem lehet kezelni, azt csökkentsük, mert a hozzátartozó is azt kérdezi meg legelőször az orvostól, amikor megtudja, hogy a hozzátartozója meghalt. Lehet, hogy fel van már készülve rá, hogy egy súlyos betegségről van szó, és ez lesz a vége, hogy mennyit szenvedett. Hogy szenvedette. És az orvosnak betegekkel előtte, akár ha lehetőség van, vagy a hozzátartozókkal, ezt nagyon sokszor törvényt felülírja az élet, van lehetősége megbeszélni, és jó lenne, hogyha az orvosok biztonságban lennének, hogy az ilyen beszélgetéseknek van egy törvényi háttere. Van egy kötelezettség, hogy ezt föl kell venni például ezt a beszélgetést, és a korlapba ennek a beszélgetésnek és ennek az informált, világosan látszik, hogy a beteg megértette a hozzátartozó megértette, hogy miről beszél az orvos, ennek legyen valami nyoma, ami utólag ellenőrizhető, és ami az orvos számára is, és a középkáderek számára is biztonságot jelent.
Zárjuk akkor azzal a beszélgetésünket, hogy itt nagyon sok fejlesztési opcióról, lehetőségről beszélgettünk, több oldalról megközelítve a kérdést. Mikorra várható, már ha várható egyáltalán, hogy ezekből valóság lesz?
Halad az egészségügyi rendszer előre, és ha ezelőtt 34 évvel a nagyszüleink számára a szüleink az onkológiai gyógyszereket táskába kellett behozzák, ma már a román állam is beperelhető, és peres ügyel nagyon gyorsan megnyerhető egy-egy innovatív gyógyszernek, már Romániába behozott innovatív gyógyszernek a megszerzése egy-egy beteg számára. Én azért dolgozom, és azért fontos, hogy Maros megyének egészségügyi szakpolitikusa legyen, hogy ezt minél hamarabb. Nem teljesen kielégítve, mert az egészségügyben soha sincs vége a munkának, mindig van jobbra lehetőség, de hogy segítsük hozzá a betegeket és a rendszert ahhoz, hogy egy jobb ellátórendszerünk legyen. Rólunk van szó, mert a mai középkorúakból belőlünk rövidesen 15-20 éven belül idős emberek, az egészségügyi ellátórendszerre szoruló emberek lesznek. Tehát minden, amit ma megteszünk, az a mai időseknek, szüleinknek, és néhány év múlva konkrétan nekünk lesz szükség.
Legyen akkor ez az árszó. Doktor úr, köszönjük, hogy itt volt a Medicinában és válaszolt a kérdéseinkre.
Köszönöm szépen és gratulálok az adásaikhoz.
Köszönjük szépen, hölgyeim és uraim, ez volt már a Medicina benne dr. Vas Levente egészségügyi szakpolitikussal, az Egészségügyi Minisztérium volt államtitkárával, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra és német nyelvű műsorunk következik, nekünk pedig át kell adni a stúdiót. Most búcsúzom, a Medicina műsorvezetőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra 10 órakor az esti tagozatban.